meg Bibliánkat a testvérek, Jeremiáshoz, Jeremiás könyvénél, a 31. részénél. Jeremiás könyvének 31. részénél nyissuk meg Bibliánkat, és fel fogjuk olvasni a 31-es verstől egész a 34-es versig. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Juda házával. Nem a szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva a nagyig, azt mondja az Úr. Mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Amen.
Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délutánon, ez ünnepi alkalommal, advent második vasárnapján, és szeretnénk hallgatni nyitott szívvel Isten igéjét. Isten segítsen erre bennünket, az énekkar szolgálatát kérjük, azután Sípos Sámuel testvér fog.
Jézus eljön nem sokára, mi ma
köszöntöm a testvéreket. Örvendek, hogy most itt lehetek a testvérekkel együtt, és dicsőíthetjük együtt Isten. Azt szeretném csupán elmondani, amit Isten nekem mondott ezáltal az ige által, hogy a héten foglalkoztam az igével, úgy szíván ragadott az a dolog, hogy Isten új szövetséget kötött velünk, és köt velünk. És mi is ez a régi számomra, és mi az új szövetség? Hogy ezen gondolkoztam, és olvasottam az igét, rájöttem arra, hogy itt Isten két dologról beszél. Kötött egy szövetséget az ő népével, hogy vele lesz, és megáldja őket, de sajnos, hogy ez a szövetség nem jutott el csak az észig. Az Úr Jézus, mikor a földön járt, láthatjuk azt, hogy az írástudók, a főpapok, kívülről tudták az igét. Idézték, sőt, számon kérték, és nézték azt, hogy teljesen szó szerint idézje az Úr Jézus. Vizsgálták, tudták az igét. Benne volt az észbe, de nem volt benne a szívbe. Ha olvastam volna az előző verseket, ami ebben a részben van, ítéletről szól. Isten ítéletéről. És elmondja azt, hogy minden bűnnek következménye van, és viselni kell a következményét. De ugyanakkor Isten rámutat most arra, hogy mindezek után egy új szövetséget kötök veletek. és ezt az új szövetséget kínálja most fel nekem, és mindannyiunknak az Úr Jézus. És ez a szövetség pedig az, hogy vár bennünket, hogy hozzájöjjünk. Alig várja, hogy megbocsáthasson mi bűneinket, de nem tudja csak akkor megtenni, hogyha letesszük az ő lábaihoz. Ha átadjuk neki, oda nyújtjuk. Olyan szomorú azt látni, hogy a világban beszélgetünk az emberekkel, mindenki vallásos. Mindenki jár templomba, azt mondja, hogy ismeri Istent, és mégis úgy látjuk, hogy nem éli Isten igéjét. Nincs benne a szívbe. Mert azt mondja, a 34. versben, amit felolvastam, azt mondja az ige, hogy hogy köti a szövetséget Isten velünk? Úgy, hogy megbocsátja mi bűneinket. És ha megbocsátotta mi bűneinket, akkor ezáltal beírja a mi szívünkbe, a mi belsőnkbe az ő igéjét. Úgy megvizsgáltam az életemet, és elkezdtem gondolkozni, hogy szívemben van Isten igéje? Vagy más is van a szívemben? Vagy más van a szívemben? Mert Isten, ha új szövetséget köt velem, nem lehet, hogy semmi más, csak ő. És ha már más is van benne, akkor nincs ő. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy ott van. De ha Isten szemszögéből vizsgálom életem, megláthatom, hogy nincs ott. Ezt a szövetséget akarja Isten most újra megerősíteni bennünk, velünk. Meg akarja kötni velünk az élet szövetségét, a szeretet szövetségét, azt, amit kötött ott a Golgotán. Hiszen úgy szeretett bennünket, hogy önmagát adta érettünk. Ezt a szeretetet akarja átadni nekünk, beírni a mi szíveinkbe, a mi életünkbe. Olyan jó ezt megtapasztalni, amikor a miénk. És milyen szomorú az, amikor csak áltatjuk önmagunkat, és be akarunk csapni másokat, és mondjuk, hogy a miénk, és Isten nem tudja bizonyítani ezt. Isten azt mondja, hogy nem ismerlek. Adja az Úr, hogy ezen a délutánon ez az új szövetség legyen a miénk. Adjuk át életünket teljesen neki, a mi bűneinket, úgy, ahogy vagyunk, hogy ő megköthesse velünk ezt a szövetséget, hogy az ő kegyelme hadd áradjon ki ránk teljesen. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekkar szolgálata után pedig Bakó Timea fog egy költeményt mondani.
Let's make
sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Szeptemberben, amikor miért megkezdődött volna az iskola, az egyik vasárnapi iskola tanítótársam a ceruza példázatát magyarázta el a gyerekeknek, és ez nagyon megragadott engem, és ezt szeretném most megosztani a gyülekezettel. A hívő életet, vagyis a hívő keresztény életet egy ceruzához is lehet hasonlítani, hiszen a ceruza csak akkor lehet hasznos, hogyha valaki a kezébe veszi. Ugyanígy mi is csak akkor lehetünk hasznosak, hogyha jó Isten vesz minket az ő kezében. De hogyha írnak a ceruzával, és hogyha használják, akkor nagyon hamar, vagy rövid időn belül a ceruzának a hegye tompa lesz, eltompul. És ekkor kell venni a hegyezőt, hogy újra lehessen vele írni. Nagyon sokszor megtörténik ez is velünk hívőkkel, hogy mintha elfásulna az életünk, eltompulna az életünk, és ekkor kell jön a jó Isten az ő hegyezőjével, ami nagyon sokszor fájdalmas, és ki kell minket hegyezzen, hogy újra tudjon minket használni. Ugyanakkor a ceruzának a legfontosabb része az a belseje. Nekünk is a legfontosabb részünk az belül van, és ez nem más, mint a lelkünk, hiszen azt a jó Istentől kaptunk. Ugyanakkor, ugyanúgy, amikor írunk a ceruzával, valamikor hibákat követünk el, de ezeket a hibákat a radír ki tudja radírozni. Ugyanígy a hívő életben, hogyha mi is hibákat tudunk elkövetni, akkor olyan jó tudni azt, hogy az Úr Jézus vére az, amelyik eltörli ezeket a hibákat, és amely révén tiszta lappal tudunk tovább menni. És ami a legfontosabb az, hogy bárhol jársz, ott fogod hagyni a nyomodat, ugyanúgy, mint ahogy a ceruza nyomot hagy a papíron. És ez a pont volt az, ami nagyon megragadott engem, hogy vajon én milyen nyomot hagyok magam után? Vajon követhető vagyok-e? És fel szeretném olvasni a Filippi 2:14-től. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fethetetlenek és romlhatatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfogult és elfajult nemzetségben, aki között ragyogtok, mint csillagok a világban. Tudok-e ragyogni ebben a világban, mint csillag? Követhető vagyok-e? Ugyanakkor akkor tudok lenni követhető, hogyha én is az Úr Jézus követem. És én kívánom mindannyiunknak, hogy az elkövetkező időben tudjunk ragyogni ebben a világban, mint csillagok az égen, és éljünk úgy, hogy követhetők tudjunk lenni. Amen.
Most a zenekar szolgálatát hallgathatjuk meg, és azt követőleg pedig kis Enikő fog szolgálni.
Thank you. Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony, elalszik a gyertya a zöld fenyőágon, vajon kialszik-e a fény a szemedben? Adventi nép, vársz-e, élsz-e reményedben? A messiás eljött, de nem úgy, mint várták. Nem fogadták be őt, tagadták, utálták. Hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát. Meg akarták mérni Isten igazságát. És nem értették Isten Golgotáját. És nem értették meg Isten történelmét. És nem értették meg irgalmát, kegyelmét. Azt, hogy az öröktől fogva élő ige alázatosan jött le szolgálni ide, s végigjárta minden lépését az útnak. A proféciák is mind-mind ide futnak. De itt van kezdete már a másik útnak. Később megértették, szerte a világon évente új várás indul, új karácsony. Aztán, ahogy elmúlt, a várásnak vége. Indulunk ismét a hétköznapok elébe. A messiás eljön, de nem úgy, mint várják. De aki megérti Isten Golgotáját, annak adventje nem karácsonyi advent, mert tudja, visszajő onnan, ahová ment. És amikor zsendül a fügefa virág, a kegyelem betelt, s eljő az igazság. Adventi nép, ma már az örömhír csendül, emeld fel szemedet, a fügefa zendül. Vedd füledbe szavát, ígéretét zengőn, várd igaz adventel, eljön, eljön, eljön.
A zenekar szolgálatát kérjük, és azután Szabó Dorottya szolgálatát kérjük.
Hópehely élet. Lassan szálltak le a puha hópihék. Milyen kedves látvány. Könnyedén is szívesen érkeztek a földre. Ó, de mégsem mindnyájan. Milyen kár, suttogta némelyik. Fent a mi házunkban, a felhőházban sokkal szebb volt. Most a sötét földön szanaszét hullunk egymástól. Isten veletek, testvérek, soha többé nem látjuk egymást. A többiek azonban vigasztalták őket. Miért vagytok olyan szomorúak? Nem vagyunk-e Isten követei az emberekhez? Feladatot kaptunk, és milyen boldogság teljesíteni is ezt a feladatot. Igen, igen, hangzott vidáman egy kis fehér forgatagból. Mi a csupasz fákat fogjuk ragyogó fehér díszbe öltöztetni karácsony ünnepére. Ó, milyen szép lesz, úgy örülünk. Puha fehér dunna leszünk sok kis magocskán. Kicsirázva alszanak a földben, és megfagynának ebben a hideg télben, szólalt meg a másik csapat. Mi a gyerekeknek szerzünk örömöt, mert alig várjuk az érkezésük. Szánkázni és hógolyózni szeretnénk. Kacagott a harmadik sereg, és teljes igyekezettel iparkodott lefelé az útfélre. Mi mire leszünk jók? Kérdezte szorongva néhány árva pehely, amint egészen közel jutott a földhöz. Éppen arra ment egy fiatal leány, fáradtan, szomorú arccal. Telije suhantak, és vidáman tapadtak a kabátjára. Ó, milyen szép kis csillagocskák, milyen finom a mintájuk, mondta lány örvendező csodálkozással. De sokáig kerestem már éppen ilyen mintákat, és az én megfáradt fejem nem tudta kigondolni. Igen, éppen ez az, amire szükségem van. Gyors léptekkel sietett haza kicsi otthonukba. Ó, édesanyám, most már hamar készen leszek a munkámba, és megkapom érte a pénzt. Nem fogunk szűkölködni karácsonykor. Az úr maga küldött csillagmintákat karácsonyi ajándékul. Ó, milyen jó a mi úrunk, mondta örömmel az édesanyjának. Hullnak, egyre hullnak a hópjék. Vajon betölti-e mind a hivatását?
Thank you. testvérek, mind ahogy hallottuk is, advent második vasárnapját ünnepeljük. Már két hete, hogy intenzíven foglalkozunk az Úr Jézus Krisztus második visszajövetelének a várásával. Nagyon szép énekeket énekelünk, nagyon szépen szép szolgálatokat hallunk, és a lelki énekek mind arra bátorítanak, bíztatnak bennünket, amiket énekelünk, hogy várjuk örömmel az Úr Jézust. Szóval nagyon foglalkoztatott engem az evangelizációs alkalomkor, mikor Révész testvér mondta, hogy mi gyülekezeti tagok is, akik már régen, több éven keresztül az Úr gyermekei vagyunk, számot kell vessünk, hogy hogyan várjuk az Úr Jézust. És foglalkoztatott ez a gondolat engem ebben az évben intenzívebben, mert ugye már 50 éve annak, az ősszel volt 50 éve, hogy bizonyságot tettem a döntésemről az Úr Jézus mellett, és a hullámsírba követtem őt. És úgy gondolkoztam rajta, hogy mi is az, ami változott az életembe? Jó irányba, vagy rossz irányba? És testvérek, vannak olyan dolgok, amik rátapadnak az emberre, vagy lehet, hogy a mindennapi élet forgatagába nem is vesszük észre azt, hogy milyen kitérőket, vagy milyen bukásokat élünk át. Olvastam egy ígét, az Úrtól kaptam ezt, és szeretném felolvasni a testvéreknek, hogy mit üzen számomra az Úr ezáltal, az íge által. A Máté evangélium a 18. részében olvassuk a 6. verstől ezt az ígét, és engem nagyon megrázott ez az íge, mikor olvastam. Nagyon átjárta a szívemet, és megborzadtam, mikor belegondoltam abba, hogy mit is mond ez az ige. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Úgy átszaladt bennem a gondolat, hogy vajon én az életem során hány embert botránkoztattam meg? Beszédemmel, cselekedetemmel, életvitelemmel, vagy pedig a hallgatásommal, vagy pedig akkor szóltam, mikor nem kellett volna szóljak, és testvérek, nagyon rám nehezetett ez. És most itt nyilvánosan szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni a testvérektől, akik már több éven keresztül ismernek, és együtt vagyunk a gyülekezetbe. Hogyha valakit megbotránkoztattam, bocsássanak meg. És bocsássunk meg egymásnak, testvérek, mert jön az Úr Jézus. És hiába énekeljük, hogy várom, Urunk, dicső jöttedet, jobban, mint az őrök a reggelt, hogyha botránkozás van a szívembe, az életembe, botránkoztatás, akkor nagyon padlóra fogunk esni. Úgy szeretném, hogy tiszta legyen a szívem. Nem csak a nagy cégéres bűnökkel kísért bennünket a sátán, minket hívő embereknek, hanem az ilyen kisebb, ugye, mi azt mondjuk, hogy kisebb bűn. De azt mondja az ige, hogy jaj, annak az embernek, aki egyet megbotránkoztat a kicsinyek közül, jobb lenne, ha malom követ kötne a nyakába. Borzasztó, testvérek! Borzasztó! Ha megbotránkoztattam valakit, jobb nekem, mint hogyha malom követ kötnének a nyakomba, és a tengerbe dobnának. Nem szeretném így várni az Úr Jézust. Szeretnék mindenkivel békességben és szeretetben élni. Ma reggel azért imádkoztunk, hogy azokért imádkoztunk, akik hamar feladják a hitéletet. És ez is úgy átjárta az életemet ma délbe, és gondolkoztam rajta. És nevek jöttek elém, testvérek, több mint 50 név, hogy ez alatt az 50 év alatt hány ember maradt ki a gyülekezetből olyan, akit itt mutattak be gyermekkorába, csecsemőkorába az Úrnak és a gyülekezetnek, és hány ember maradt ki olyan, akik vallást tettek a hitikről a bemerítés által is. Több, mint 50, de lehet, hogy vannak még többen is. Vajon botránkoztattam-e meg ezek közül egyet is? Vajon az én életemet látva nem-e maradt ki legalább egy? És ezt vegyük magunknak nagyon komolyan, testvérek. Vagy ne ünnepeljünk adventet, és ne énekeljünk olyan éneket, hogy várjuk az Urat, hanem tartsunk bűnbánatot. Ha ezek közül egy is megbotránkozott én miattam, vagy valamelyikünk miatt, az Úr komolyan gondolja az ígét, és ő komolyan veszi a mi cselekedetünket, beszédünket és eljárásunkat. Imádkozzunk azokért az emberekért, akik feladták, akik kiestek, akik a sátán hálójába estek, és ne tartsuk magunkat különbnek attól. Egy cseppet se vagyunk különb, egyiknél se. Az Úrnak a nagy kegyelme, hogy itt tartott, hogy megtartott, hogy itt vagyok. És az Úrnak a nagy kegyelme az, hogy itt vagy, és itt vagyunk. Ne bízzuk el magunkat. Úgy szeretném, hogyha ma este, advent második vasárnapja estéjén az Úr megszólítana bennünket. És tudnunk megbocsájtani egymásnak, és tudnunk bocsánatot kérni egymástól, hogy ne legyen egy se közülünk, aki a botránkozás miatt kimarad Isten országából. Amen.
köszöntünk mindenkit szeretettel ezen az ünnepen, az advent második vasárnapján, és kívánjuk azt, hogy kerüljünk közelebb az Úr Jézushoz, hogy járjunk vele ezen az úton, úgy, ahogy énekeltük is. Az énekkar szolgálatát kérjük. Szövetségről olvastunk az összejövetünk elején. Valóban Isten egy ilyen új szövetséget akar velünk kötni, azért, mert új szívet, új lelket akar nekünk adni, és be akar vinni bennünket az új égbe, az új földre, az ő ígérete szerint, és ez kell legyen a mi célunk, hogy Isten országába, mennyországba jussunk. És a mennyországról szeretnék szólni, ahogy délelőtt is szóltam, hogy a mennyország hasonlítva van a Bibliában az Isten sátorához. Most szeretném folytatni ezeket a képeket, és igét is olvasni, és akinél Biblia van, kérem szeretettel keressük meg a Jelenések könyvének 22. részét. A Biblia utolsó lapjai ezek, és nagyon, de nagyon szépen leírják, hogy milyen az Isten országa. És hadd nézzük meg, hogy hogy is néz ki. Álljunk fel, és így hallgassuk meg Isten igét. Jelenések 22 az első verstől. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó, valamint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki, az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók, és semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki. Látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. És mondanékem, e beszédek hívek és igazak. És az Úr a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Imé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja-e könyv prófétálásának beszédeit. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Azt pedig mondanékem, meglásd neted, mert szolgatársad vagyok néked. És a te atyád fiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják-e könyvnek beszédeit. az Istent imád. Azután mondta nékem, be ne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. És én még hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, hogy bemehessenek a kapukon a városba, de kinn maradnak az ebek, és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az élet vízét ingyen. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, ezek a te szavaid, igéid, és szeretnénk betelni ezekkel, és a mennyországot szeretnénk, Uram, látni, és míg halljuk az igéket, kérünk, hogy munkálkodjál a szívünkben, az életünkben, és vonjál magadhoz. És add, Uram, hogy minden, ami szenny, minden, ami hiba, nem odavaló, attól, hogy lehújjon, megbánjuk, és add, Uram, hogy ami te tőled van az életünkben, az erősödjön, és az növekedjen ezen a délutánon is. Amen. Szóval a Bibliában több ilyen képet látunk, vagy találunk, hogy hogy néz ki a mennyország. Úgy mutatkozik be egyféleképpen, hogy az Isten sátora az emberekkel van, de ez az ige szerint úgy is látjuk a Bibliában a mennyországot, mint egy kert, mint egy park. És beszél a Biblia a paradicsomról. Az Úr Jézus Krisztus mondta a Latornak, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Tehát a paradicsom az az Istennek az országa. A paradicsom az a hely, ahova a hívők, az üdvözültek fognak oda bekerülni. Úgy is mondjuk az Éden kertjéről, hogy Isten egy kertet, vagyis a paradicsomot ültette, és úgy készítette, amikor az embert és mindent megteremtett. Hát valóban a Mózes első könyvében látjuk azt, hogy az ember elveszítette a paradicsomot. És van is egy ilyen írás, ugye, hogy az elveszett paradicsom. De úgy látjuk, olyan csodálatos ez, hogy Isten nem fejezi be az ő írását, a szent írást, és az utolsó lapokban láthatjuk azt, hogy meg lehet találni a paradicsomot. Mert megmutatja az Isten, az ő országát, és oda be lehet jutni. Nem úgy veszett el a paradicsom, hogy kész annak a helynek vége. Nincs többet. Nem. Hanem úgy, hogy mi emberek nem lettünk olyan állapotban, nem vagyunk olyan állapotban, hogy bemehessünk. De az Isten munkálkodik bennünk. Ahhoz, hogy formáljon, hogy bemehessünk oda abba az országba. Hát ilyen kerteket és parkokat a nagy uralkodók és a gazdag emberek készítettek. Ez is mutatta az ő dicsőségüket, az ő gazdagságukat, az ő nagyságukat, az ő hatalmukat. És meg lehet nézni képeken, mert most már az internet világában lehet ezt tenni, hogy bizonyos hivatalos helyeken ilyen-olyan palota, vár, kastély, templom, milyen gyönyörű kertek és milyen gyönyörű parkok vannak. És ez mutatja azt, hogy milyen fenséges az uralkodó. És tulajdonképpen, testvéreim, amikor a Mózes első könyvében azt látjuk, hogy Isten egy kertet plántált és csinált, azt az ember számára készítette, mert az ember ilyen értékes az Isten szemében. Nem saját magának csinálta Isten azt a kertet, hanem készítette az ember számára, nekünk. Minket tisztelt meg az Isten ezzel a nagy kiváltsággal, testvéreim, hogy olyan gyönyörű parkot készített ahhoz, hogy ebben tudjunk járni, és vele közösségben legyünk. Hát ezt játszotta el az ember, és ezt készíti el újra és újra az Isten, és bemehetünk ide ebbe a kertbe, ebbe a parkba, a paradicsomba. Hát egy néhány igazság, ami itt az igében elénkbe tárul, hogy ott, a paradicsomba, ott az Isten országába, ott van az élet vize. úgy olvastuk itt, hogy ott van az élet vize. És hogy mi ez? Ugye, mert a jelenések könyvében vannak ezek a jelképek, és ilyen kódokat találnak lépten nyomon. Hát a jelenések könyvének talán az egyik kódját nagyon könnyen meg lehet fejteni, ha ismerjük jól az Ószövetséget. Ha ismerjük jól az Ószövetséget, akkor látjuk, hogy ezek az igazságok mind elő-elő jönnek a jelenések könyvében. És így az élet vize is. Akkor, amikor Isten kertet ültetett, akkor, amikor embert teremtett, amikor mindent teremtett az Isten, akkor is voltak ilyen vizek, de nem erről szól csupán. Hanem ez arról szól, hogy az ember mindig is szomjazik valami után. És az Isten készíti a vizet. Az ember hiába iszik bármit, mert nem fogja ezt a szomját csillapítani semmi és senki. Minden bizonnyal eszünkbe jut az, amit az Úr Jézus Krisztus beszélt a samáriai asszonnyal. Ő vízért jött. Por, hamu, kövek vannak azon a helyen, Izraelben, nagyon sok helyen. És a víz az nagyon értékes, elengedhetetlen az élethez. Így van ez itt is. Csak talán nem értékeljük ennyire. És megy az asszony vízért, és ott van az Úr Jézus, és kér tőle vizet, ugye, és tudjuk a történetet, és azt mondja az Úr Jézus ennek az asszonynak, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz, ő benne. Életnek vize ott az Isten országában. Ez az emberi életnek arra az oldalára mutat, hogy mi semmit jót nem tudunk csinálni az Isten nélkül. Akármit csinálunk, vallásos dolgokat, a samáriai asszonnyal az Úr Jézus vallásos dolgokról is beszélget. Mi manapság is ezt kérdezik az emberek, melyik a legjobb vallás? Melyik gyülekezetbe járjak? Ezt kérdezte a samáriai asszony is. Erre a hegyre, arra a hegyre, ott is van egy templom, amott is van egy vallás. Hova menjek? És az Úr Jézus azt mondja, ott a szívedben van egy szomjúság. Én vagyok az életnek a vize. És a János evangéliumának a 7. részében az Úr Jézus Krisztus még világosan megmondja, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyon. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Az Úr Jézus Krisztus ez az élő víz. És az az ember, aki az Úr Jézus Krisztushoz jön itt, ezen a földi életben, az megtapasztalja azt, hogy betöltekezett. Hogy megtalálta az igazit. Nem kell a pénz után futkosson, bár a megélhetéshez kell. És kell, el kell jussunk a megelégedésre. De nem ennyi az élet. Nem a vallás, nem a jó cselekedetek, hanem kell az Isten. Az a víz, amit az Isten ad. És szeretném kérdezni, hogy merítettél már ebből a vízből, ebből a forrásból. Az Úr Jézus Krisztus itt van. Nem csak akkor az ünnep nagy napján, nem csak akkor az Isten országában majd fogja osztogatni mindenkinek, hanem az Úr Jézus itt van. És aki hisz, aki megbánja bűneit, az kaphat ebből a vízből. Aztán ott abban a parkban, a paradicsomban nem csak az élet vize, hanem ott van az élet fája is. És tudjuk, hogy a Mózes első könyvében ez a fa egy nagyon fontos szerepet töltött be. És Isten nem engedte, hogy az emberek egyenek arról a fáról, mert abban a bűnbe esett állapotban örökké éljenek a földön úgy, azzal az átokkal és azzal a nyomorúsággal, Isten jót akart az embernek. És kiűzte az embereket, és oda őröket tett, hogy nehogy az ember visszamenjen, hogy egyen az élet fájáról. De mégis Isten készített egy fát, nem a karácsonyfát, és nem azt, hogy az ember valamit is tud csinálni saját magától, nem. Az Úr Jézus Krisztus az élet fája, a Golgota, testvéreim. Az Úr Jézus Krisztus halála. Oda mehetünk, és vehetünk ebből az életfából, mert még a levelei is, és a gyümölcsei is a pogányok gyógyítására valók, és állandó az ő levele, és a gyümölcse mindig, minden hónapban megadja, mindig lehet jönni hozzá. Nem, Isten nem azt mondja, hogy most várjál, most nem lehet. Bármikor lehet hozzá menni. És az az ember, aki eszik az életfájáról, aki az Úr Jézus Krisztustól kapja a bűnbocsánatot, az az ember élni fog örökké. Jártál már ott, és vetted ezt a gyümölcsöt, a bűnbocsánatot, az áldást, amit az Úr Jézus Krisztus vére ad? Az adventben még áll a kereszt. És bár az Úr Jézus második elvetelét hirdetjük, de azt mondjuk mindenkinek, hogy nem kell addig várni, most kell elrendezni, mert nem a halál után rendezzük ezeket a dolgokat. És nem úgy rendezzük itt a lelki életi dolgainkat, ahogy mi szeretnénk. De hogy hallottam, hogy Olaszországban nagyon átvették egy egyház az, hogy december 21-én lesz a világ vége, és már kezdték a bűnbánati cédulákat árulni. És mennek az emberek, és nagy pénzeket fizetnek. Hogy igenis, én megkapom, nem tudom hány bűnre a bocsánatot. De nem így lehet ezt elrendezni, mert nem a pénzemmel, nem a jó cselekedeteimmel, hanem csak bűnbánattal, csak alázattal lehet kérni, és az Úr Jézus Krisztus, aki az élet, ad nekünk is életet, és ott az Isten országában bejuthatunk, mert csak az juthat be ebbe az országba, aki megbánta az ő bűneit. Akármilyen kicsi bűn, mondjuk így, gyávaság, a szüleinek engedetlen, de nagy dolgok is, gyilkosság, paráznosság, részegség, mindet le lehet mondani az Úr Jézusnak, és mindent megbocsát ő, hogyha megtérünk belőle. Igen, az életvizéhez és az életfájához nyitva van az út, és ő megadja mindazoknak, akik így közelednek az Úrhoz. Aztán ebben a kertben örök minden. Ez nem olyan, mint itt nálunk, hogy ugye elhervad, meg kell ültetni másikat, meg állandóan öntözni kell, meg mindenféle dolgokat kell csinálni, hogy megmaradjon szépen és jó legyen. Nem. Hogy örök minden. Mert Isten készítette, mert ő örök, örökkévaló, és amit ő tesz, ez mind ugyanolyan. És akik oda bejutnak az Isten országába, a mennyországba, a paradicsomba, ott minden örök. Örök élet. Nem lesz vége. És úgy mondja, úgy olvastuk, hogy örökös öröm lesz az ő fejükön. Testvéreim, itt sokszor ezen a földi életben könnyekkel, problémákkal, gondokkal küszködünk. Mikor veszi el Isten ezeket? Hát eljön a nap. Lehet nem sokára jön ez a nap. Lehet éppen ma este. Amikor elmegyünk ebből a földi életből, és bemegyünk oda, abba a csodálatos kertbe, a paradicsomba, és ott örökös öröm lesz a fejünkön. És ő letöröl minden könnyet a mi szemeinkről, és elveszi a bánatot, és a nyomorúságot, és olyan felszabadult öröm lesz, amit még soha nem tapasztaltunk, mert színről színre fogjuk őt meglátni. Hát ebből az örömből a hívő ember érez már valamit ezen a földön is. Hát azt kérdezik az emberek, hogy hol van a mennyország. Mert nem találták meg, távcsővel nem látták, az űrkutatók jártak ott az űrbe, ugye, és nem látták. Hol van a mennyország? Hát van egy hely. Nem tudjuk, hogy hol. De az egy hely. Egy biztos hely, mert azt mondta az Úr Jézus, hogy én elmegyek, és helyet készítek nektek. Tehát van egy ilyen hely. De ugyanakkor a mennyország az egy állapot. Az egy üdvös állapot, az egy boldog állapot. És ilyen szempontból az Isten országa, a mennyország a szívembe költözhet. És akkor átérzem azt, ami a mennyben van, hogy ott mindig boldogság van. És azok, akik megtérnek, akik az Úr Jézus követői lesznek, azok azt mondják, ó, hogy nem tettem meg hamarabb? Miért nem jöttem hamarabb az Úrhoz? Mert ott nagy boldogság lesz, és ez vár ránk, testvéreim. Olyan reményteljes jövő vár ránk, hogy el se tudjuk képzelni. Ezért mondja Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem nem tudja felfogni. Ezért vannak képek, és valamilyen elképzelésünk van egy-egy igazságról, hogy ilyen az Isten országa, vagy olyan az Isten országa. De amikor bemegyünk oda, akkor azt mondjuk, a felét sem mondták el nekem. Ó, a tizedét se. Mert az Isten önmagához képest készíti ezeket a dolgokat. Tehát testvéreim, készen vagyunk arra, hogy belépjünk ebbe a csodálatos országba? Megtettük itt a lépéseket? Mert ez tőlünk függ. És úgy szeretném befejezni, testvéreim, ezt az alkalmat ma este, hogy egy másik szempontból is világosítsa meg a mennyországot. Mert a mennyország nem csak úgy van bemutatva mi számunkra, mint paradicsom, mint egy kert, hanem úgy is, mint egy otthon. És ott az Atya vár bennünket. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, és János evangélista írja le azokat az ismert igéket, és nem olvastam fel, de most idézem ezeket az igéket. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, s ha elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok. Mondanéki Tamás, uram, nem tudjuk, hová megy. Mi módon tudhatnánk azért az utat? Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Otthon, családias légkör, találkozás, ez lesz a mennybe. Nem valami idegen. Hát haza mindenki vágyik. Azt is mondjuk, ugye, hogy mindenütt jó, de a legjobb otthon. Meg vagyunk szokva, tudunk minden zugat, minden mozzanat, a miénk olyan jó. A mennyország is ilyen. Nem valami idegen, nem valami távoli. Nagyon barátságos és családias. Igen, de a bűn megrontotta az emberben ezt a vágyat, ezt a honvágyat. És az ember úgy oda van kötve ez a földhöz, különféle dolgok által kifogásokat hoz az ember, mikor az Isten hívja haza. És azt mondja az ember, ebbe fogtam, abba fogtam, és olyan az ember, mint a villanymotor, le van kötve, van földelése. Mert ilyenek vagyunk mi. De ez a föld nem az otthonunk. Itt csak idegenek és vándorok vagyunk, és hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, mi ezt érzük a mi lelkünkben. Nem vagyok otthon, nem élvezem így ezt az életet. Rájöttem, egy kicsit korosabb vagyok már, vagy már felfogom a dolgokat, és azt mondom, hogy ebben az életben vannak gondok és problémák. Mózes elmondta egyenesen, hogy az embernek az élete 70-80, legfeljebb 80, de ennek is nagy része nyomorúság. Hát miért nyomorúság? Hát az Úr Jézussal nyomorúság? Nem Jézussal nyomorúság. Velem, az én életemmel, az én gondolkodásommal van a baj. És ezért van a nyomorúság. És ezért nem vágyok haza. Ide vagyok kötve a bűn miatt, a kívánságaim miatt. De ott a mennyben az Atya utánam néz. Mint ahogy az Atya nézte és várta a tékozló fiút. Az elment messze, az tönkretette magát, elköltötte mindenét, tönkrement az élete, olyan aljas volt a gondolkodása is már, csak a kívánságoknak élt. De egyszer azt gondolta, az én atyámnak házában, ott, ahova való vagyok én, ott minden olyan jó. Még a napszámosnak is nagyon jó dolga van. Ott annak is, aki nem gyülekezeti tag, az is olyan jó. A vasárnapi iskola a gyerekeknek olyan szép. És én elhagytam ezt, és én távol kerültem ettől, de az Atya, a szerető Isten vár. Vár. Türelmesen vár. Szeretve vár. Aktívan vár. Nézi, mikor jön, mert amikor messziről látta, akkor odafutott. És ezt teszi ma este az Úr Jézus. Az ő otthonába vár bennünket. És amikor megtérünk az Atyához, és elmondjuk, hogy Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, rengeteg bűnöm van, fogadj el, legyek most már a béresed, a szolgád, oszd be, amilyen aljas munkát akarsz nekem adni, és azt mondja neki az Atya, nem. Fiam, szép ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, ünnepet készítek neki. Na ezt teszi az Úr Jézus, testvéreim. A mennyországba készül a bárány mennyegzője, mert az egy olyan otthon, ahol lesz egy nagy ünnepé. És akkor, amikor oda bejutunk, akkor nem csak egy olyan valami, na eljöttem, mint egy múzeum, mint egy idegen, jaj, nem tudom itt, hogy hogy lesz, és mi lesz. Nem, ott fogadnak. Ott meg fogjuk ismerni egymást. És ott letelepedünk az asztalhoz. és ott beszélgetünk, és ott dicsőítjük az Urat. Ó, mi szép lesz az a nap, amikor oda be fogunk jutni. Amikor ugye temetésre kell menni, akkor szoktuk mondani, hogy milyen kár, milyen szomorúság van, és hát szegény, elment, meghalt. De az az ember akkor lépett be az Isten országába. Megnyílt előtte a kapu. Az atya várta ott a kapuban. Átölelte. És azt mondja neki, gyere, én atyámnak áldotta. Néked készítetett ez az otthon, ez a ház, már a világ teremtése óta. Mert a mennyország az embereknek való, a pokol nem az embereknek készítetett. A pokol az ördögnek és a démonoknak készült. Isten készítette büntetés helyének. A mennyországot készítette Isten az embereknek. És Isten azt akarja, hogy minden ember oda jusson be az Isten országába. Vajon letetted-e már-e az életedet? Vajon látod-e azt, hogy az Úr, az Atya téged vár, és nézi az életedet? Tűrt neked, bűneidnek, hibáidnak, nyomorúságodat látta, és most hív magához, hogy legyél az övé. Úgy olvastuk itt, és ezzel szeretném befejezni. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az élet vízét ingyen. Most itt lehet venni, meg lehet térni, meg lehet tisztulni. Hogy oda a paradicsomba, abba a gyönyörű kertbe, vagy az otthonba, ahol az atya vár bennünket, be lehessen jutni. És aki megtette ezt a lépést, már a szívében most fogja érezni, a bűneimet elvette, és adott a helyébe új életet, új meggyőződést, elhatározásokat. Megtörtént ez már az életedben? Ha igen, akkor adj hálát, ha nem, akkor ezt meg lehet most tenni. És én biztatok mindenkit, hogy hálával, örömmel, reménnyel nézzünk a jövőre. Mert vár ránk a dicsőség, a mennyország. Kész vagy, hogy bemehess oda?
Thank you.
köszönjük, Istenünk, hogy Te megígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig, és mi ezt valamennyien tapasztaljuk, és meg vagyunk erről győződve. De köszönjük azt, hogy nem csak a világ végéig vagy velünk, hiszen egy csodálatos, egy szép országot készítettél nekünk. Hálásak vagyunk ezért. Addurunk, hogy igyekezzünk arra, hogy ott legyünk. Fogadjuk el a Te beszédedet, azokat a feltételeket, azokat az útmutatásokat, amelyeket Te adsz nekünk. És hadd tapasztaljuk meg, Urunk, a Te szeretetedet. Hadd tapasztaljuk meg jóságodat. És a drága lelked által, különféle események által hívjál még sokakat hozzád, a veled való kapcsolatra. És használj bennünket is, egyéneket, meg gyülekezetet is. Kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy készen várjunk téged. Örömmel várjunk téged. Szolgálva várjunk téged. Hallgass meg, és ezen a héten is áldjál meg bennünket, minnyájunkat, hogy hűségesek legyünk hozzád, és szolgáljunk neked. Amen.